Kedves gyerekek, mielőtt az Isten tisztelet megkezdődne, hozzátok szeretnék a Bibliából szólni, és egy nagyon jól ismert történetet megemlíteni az apostolok cselekedetéből. Mindannyian tudjuk, és tudjátok ti is, hogy az apostolokat, Jézus Krisztus tanítványait, ugye, akiket később apostoloknak hívunk, őket nagyon komolyan üldözték, mindegyiket megölték gyakorlatilag az életükben, egyetlen egy János apostol, aki természetes halállal halt meg, kegyetlenkedtek velük, tehát nagyon-nagyon sok mindent kellett nekik elszenvedni. És azt olvassuk a Szentírásban, hogy először megölték Jakabot fegyverrel, és utána Pétert is börtönbe vetették azért, hogy egy ünnepnap volt akkor, tehát az ünnepek után ott őrizték a börtönbe, hogy majd ünnep után megölik. Heródes király úgy gondolta, hogy tetszett a népnek az, hogy Jakabot megölték, na most akkor majd Pétert is elfogták, Péter ott van a börtönben, és elmúlik az ünnep, és ki fogják végezni majd Pétert is. Mit gondoltok, hogy a gyülekezet mit csinál, amikor Pétert elfogják és börtönbe viszik? Mit gondoltok, mit csinál a gyülekezet? Tudják, hogy megölték előtte Jakabot, most Pétert bevitték a börtönbe, és ez a szándék, hogy kivégzik. Szerintetek mit csinál a gyülekezet? Imádkozik. Így van. Együtt vannak, és folyamatosan imádkoznak, könyörögnek az Istenhez azért, hogy az Isten lépjen közbe, könyörüljön Péteren, hogy ne kelljen az életét elveszíteni. Ott van a börtönben. Szeretném megkérdezni tőletek közeleg a másnap, ugye, amikor a kivégzés bekövetkezne. Péter szerintetek mit csinál a börtönben? Biztos, hogy nagyon sokat imádkozott, de ekkor már nem imádkozott, éjszaka volt. Mit csinált Péter? Aludt. Így van, nagyon sokat imádkozott, ő is egyfolytában imádkozott, de eljött az este, az éjszaka, és Péter elaludt. Nem tudom, hogy ez nektek mit mond ez a történetnek ez a részlete. Péter miért aludt? Félt Péter? Rettegett? Az az ember, aki fél és retteg, az tud aludni? Tud mélyen aludni? Nem tud. És Péter nem félt. Miért nem félt? Mert ő teljesen az Isten kezébe, ahogy mondtad, már előtte rengeteget imádkozott, és ő is az életét az Isten kezébe helyezte le. Alszik békésen, nyugodtan a feltételezett kivégzése előtti éjszakán. És innentől kezdve olvasnám a Szentírást, azt olvassuk, amikor Heródes őt elő akarta vezettetni, azon az éjszakán aludt Péter két vitéz között megkötözve két lánccal, és őrök őrizték őt az ajtót. Tehát az ajtót őrök őrizték. Ott fekszik Péter, hozzá van láncolva két őrhöz, kivégzés előtti éjszaka, és ő alszik teljes nyugalommal. És ímé az Úrnak angyala eljött, és világosság fény lett a tömlöcben, és Péter olyan mélyen aludt, hogy erre se ébredt föl, hanem mit csinál az angyal? Meglökte Péter oldalát, és felköltötte őt, és mondta neki, kelj fel hamar, és leestek a láncok a kezéről. Péter olyan mélyen alszik, hogy megérkezik az angyal, hatalmas világosságban a börtönbe, Péter föl se ébred. És akkor meg kell lökni az oldalát, hogy te keljél föl. És azt mondja neki az angyal, övezd fel magadat, és köst fel saruidat, és úgy cselekedett, és mondta neki, vedd rád a felső ruhádat is, és kövess engem. És kimenvén követte őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz, mely magától megnyílt előttük. És kimenvén az utcán előre mentek, és azonnal eltávozott őtőle az angyal. És Péter magához tért, és mondta, most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből, és a zsidók népének egész várakozásától. Mi történt? Megjelenik az angyal, felkölti Pétert, de ugyanakkor az angyal még mit csinál? Az őrökre olyan mély álmot bocsát, hogy nem ébrednek föl, amikor eloldozza Pétert közülük. Pétert felölt, mondja, hogy öltözön föl, mert kint ugye hűvös volt, vegye magára az összes ruháját, Kimegy, kinyílnak a vaskapuk, a rácsok kinyílnak, minden kinyílik. Az angyal kivezeti Pétert a börtönből. És először Péter azt se tudta, hogy nem tudom, ti voltatok már úgy, hogy valamit álmodtok, és akkor hirtelen fölébredtek, most nem tudjátok, hogy ez igaz volt, vagy álmodtam, vagy mi történt. Péter is így volt, hogy nem is tudta szinte, hogy mi történik. És amikor kiértek az utcára, az angyal eltávozott tőle, ott volt a hűvösben éjszaka, akkor döbbent rá, hogy ez valóság volt, mert az Isten elküldte az ő angyalát, és megszabadította őt ebből az életveszélyes helyzetből. De itt még nincs vége a történetnek. Szerintetek Péternek az első útja hova vezetett? Ott van a börtön előtt, az utcán ott van, kihalt az utca, éjszaka van, senki nincs. Szerintetek Péter hova megy? Így van, a gyülekezetbe, így van. A templomban a gyülekezet, tehát a gyülekezetben így van, ahol a testvérek összejöttek, és ott folyamatosan imádkoznak Péterért. Ugye éjszaka is tudják, hogy másnap akarják kivégeztetni Pétert. Ott imádkozik egész éjszaka a gyülekezet, és Péternek az első útja oda vezet a testvérei közé. Így olvasom az igét. Mi történik ezután? És miután odaértek, és miután ezt megértette, elment ugye ahhoz a helyhez, ahol összegyűltek a testvérek, sokan voltak együtt, és könyörögtek. És mit csinál Péter? Odaér a házhoz, és elkezd zörgetni a tornácon. Ugye, be volt zárva az ajtó, és zörgetett a tornácon. És erre meghallotta egy szolgáló leány, úgy hívták a szolgáló leányt, hogy Rodé, meghallotta a szolgáló leány, és oda ment, hogy hallgatózott. Azért ők is féltek, nem tudták, hogy most rájuk is sor kerül, vagy mi lesz. Kiment és hallgatózott. És Péter szólt neki, és megismerte ő, hogy a Péter van ott, megismerte a hangját. Azt olvassuk, hogy megismerte a Péter szavát, és örömében annyira örült, hogy elfelejtette kinyitni az ajtót. Hanem meghallotta, hogy Péter is egyből szaladt be a többi emberhez, testvérhez, asszonyhoz, mindenkihez szaladt be, és elújságolta, hogy Péter van itt, de elfelejtette kinyitni az ajtót nagy örömében. És mit gondoltok, amikor bemegy ez a szolgáló leány, és elmondja a többieknek, hogy ott van kint Péter, akkor mit mondtak a többiek bent? Elhittessék? Így van. Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Ez nem ilyen, hát ez nem létezik. Azt mondták neki, tudjátok, mit mond? Azt mondták neki, hogy elment az eszed. Ő azonban pedig erősítette, hogy úgy van az. Azok pedig mondták, nem, hát akkor az úr angyal, tehát az ő angyala lehet az, de Péter semmiképpen nem lehet, hogy ott legyen. Szerintetek miért imádkozott a gyülekezet? Igen. Hogy szabaduljon ki? Érte. És amikor kiszabadul, ők maguk se hitték, hogy az Isten ekkora hatalmas csodát tesz, hogy ott van Péter. És Péter mit csinál? Szerintetek mit csinál Péter az ajtó előtt? Zörget, folyamatosan zörget egyfolytában, hogy engedjék be. Péter pedig szüntelen zörget, mikor azért felnyitották az ajtót, meglátták őt, és elálmélkodtak. Hát ezért imádkoztak. Nem hitték, és akkor is álmélkodtak, amikor a saját szemeikkel látták, hogy Péter megszabadult a börtönből. Hadd kérdezzem meg, ebből a történetből mi a tanulság? Rengeteg tanulság van, 2-3 tanulságot röviden hadd említsek meg. Az egyik hatalmas nagy tanulság az, hogy az Isten minden élethelyzetben meg tud bennünket óvni, a legnagyobb veszedelem közepette is. Ott vannak az angyalok velünk, az ő angyalaival állandóan szüntelenül mellettünk van. És amikor mi hozzáfordulunk segítségért, ő kész bennünket a legnagyobb veszélyben is megszabadítani. A másik nagy tanulság, hogy amikor az ember az Istenhez fordul a legnagyobb veszedelemben, és őt kéri, hogy segítsen, akkor az embernek a szíve megnyugszik. Akkor az ember nem fog félni, az ember nem fog rettegni, hanem nyugodt, ahogy Péter nyugodt. Az életét az Isten kezébe tette. Ő tudja, hogy mi válik a javára. Nem nyugtalankodott, hanem aludta az Istenbe vetett hit békés álmát, még a feltételezett kivégzése előtti éjszaka is, mert bízott az Isten segítségében és vezetésében. És a harmadik nagy tanulság, amit szeretnék megjegyezni, hogy amit mi könyörgésünkben kérünk, higgyük azt, hogy az Isten meg tudja adni, higgyük azt. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor ugye elmondja, hogy ha ezt valami hatalmas dolgot kértek, az is meg lesz, ha az Isten akaratával megegyezik az. Higgyük, hogy a mi kéréseink megvannak őnála, és ő többet is tud cselekedni, mint mi feltételezzük, vagy egyáltalán el tudjuk gondolni. És ezt kívánom, hogy ilyen imatapasztalataink legyenek mindannyiunknak. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán egy iga szakaszról fogunk beszélni, egy olyan ige szakaszról, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első leveléből, amely rengeteg tanulsággal szolgál a mi számunkra, de amit talán legfontosabbnak szeretnék megjegyezni, azaz nincs itt fontossági sorrend, mert mindegyik hatalmasan fontos kérdés, amiről majd a délelőtt folyamán szó lesz, de az első gondolat, amit szeretnék megjegyezni, hogy micsoda szoros kapcsolat van az Új és Új Szövetség között, elválaszthatatlan. Az Új Szövetséget nem lehet megérteni az Ószövetség nélkül. Ki kell, hogy mondjuk, hogy a kettő egymástól elválaszthatatlan. Ez az ige szakasz, amit most olvasni fogunk Pál apostoltól a korintusi levélből, minden egyes gondolatában visszautal az ószövetségi Izrael népe életére és történetére. És ebből a történetből a mi számunkra, napjainkra vonatkozó, a végidőre vonatkozó tanulságokat von le. És én ezt az ige szakaszt szeretném mai alkalommal, ha végig tekintenénk, legalábbis részben végig tudnánk tekinteni, a Korintusi első levél 10. fejezetének az 5-től a 12-ig terjedő verseit, a Korintusi első levél 5. fejezet 10-től 5. 10. fejezet, bocsánat, Korintusi első levél 10. fejezet 5-től 12-ig terjedő verseit olvassuk el. Hatalmas figyelmeztetések és igazságok találhatók ebben az ige szakaszban. Olvassuk mi az 5-től a 12-ig terjedő verseket. Ugye itt Izrael népéről, a választott népről van szó, és azt mondja, hogy azoknak többségét nem kedvelte az Isten, mert elhullottak a pusztában. Ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak, se bálványimádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Se a Krisztust ne kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen ő közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Erről az ige szakaszról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és szeretném a végéről kezdeni egyetlen egy gondolattal, hogy ez az ige szakasz minden egyes kor hívőjének nagyon fontos lelki tanulságokat jelent. De a Biblia hangsúlyozza, hogy megírattak ezek a mi tanulságokra, mindenkor hívőjének a tanulságára, kiváltképpen kinek a tanulságára, akikhez az időknek vége elérkezett. Izrael népe ott állt a földi Kánaán határán, mi pedig hol állunk? A mennyei Kánaán határán. És az a sátán, aki mindent megtett, hogy megakadályozza az Isten jó tervét az ő földi népe életében, most is mindent megtesz, hogy megakadályozom bennünket a mennyei Kánaánba való bevonulásnál. És éppen ezért meg kell figyelnünk, hogy mik voltak azok, amikkel, hogy úgy mondjam, majdnem meghiúsította az Isten jó tervét, meg kell néznünk ezeket a történeteket, eseményeket azért, hogy utána mi felvérteződjünk az ő csalásaira, a kísértésekre és azokra a csapdákra, amelyeket, hadd mondjam, mindannyiunknak az útjába helyez. Nézzük először az ötödik verset, a felolvasott ige szakasznak az ötödik versét. És nem tudom, hogy ti ezzel az igével mit tudtok kezdeni. Azt olvassuk itt az ötödik versben, hogy azoknak, mármint ugye a zsidó népnek, a választott népnek, a többségét nem kedvelte az Isten. Hát most hogy van ez? Az Isten kedvel egyeseket, másokat pedig nem kedvel? Azt mondja, hogy azoknak a többségét nem kedvelte az Isten. Azt olvassuk az igében, hogy az Isten mindenkit szeret. De akkor mit jelent ez, hogy nem kedvelte, és ráadásul a többségét nem kedvelte? Szerintetek van-e erre valami definíció a Szentírásban, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten kedvel valakit, vagy nem kedvel valakit? Van-e erre egy meghatározás, vagy pedig magunkra vagyunk hagyatva, hogy találjuk ki, hogy ez mit jelenthet vajon? Van meghatározás erre. Olvassuk el az apostolok cselekedete 10. fejezetéből, ott Kornélius és háza népe megtérésének a történetéből. Olvassuk el a 34. és 35. verset, Péter apostol mit mond, amikor megtapasztalta az Isten végtelen kegyelmét, amit Kornélius és háza népének a szívén elvégzett. Ezt olvassuk. Péter pedig megnyitván száját mondta, bizonnyal látom, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Tehát ez más fogalom, mint az, hogy az Isten szeret valakit. Az Isten mindenkit szeret. Szerette az ő választott népét. Azt is szerette, aki lázadt ellene. Akiknek el kellett pusztulni a pusztában. Az Isten minden teremtményét szívből szereti. De az, hogy kit kedvel az Isten, vagy ki kedves az ő szeme előtt, az egyértelműen megmondja a Szentírás. Az Isten hiába tartozik valaki az ő népéhez, az ő látható egyházához, formai módon, nem tudja kedvétlenni benne, nem tudja kedvelni, nem kedves előtte, aki nem cselekszik az ő törvénye szerint, és nem féli őt. Ugyanakkor bármilyen néphez, nemzethez bárhova tartozhat, de ha az ő ismerete szerint, amennyit ő megismert, szeretettel szolgálja Istent, az kedves ő előtte. Igen, ezt mondja Péter, minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli, és igazságot cselekszik. És talán a mai napnak a legszomorúbb kérdését azért most szeretném föltenni, és ez a kérdés pedig így hangzik. Mit olvastunk? Azoknak többségét nem kedvelte az Isten. Szerintetek? Erre pontos választ nem tudunk adni, de azért mégis megkérdezem, szerintetek ma jobb a helyzet? Akik ma Krisztus nevét vallják, akik hiszünk Krisztus eljövetelében, szerintetek ma sokkal jobb a helyzet? Ma csak egy-két ember létezik Isten népe között, akiről azt mondhatja az Úr, hogy nem kedvelem, mármint a magatartását, azt a lelkületet és mindazt. Azt mondja, hogy azoknak többségét nem kedvelte az Isten, és ezek megirattak a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Mit mond a 10 szűz példázata? Hányan nem mehettek be a lakodalmas házba? A fele. Öte okos, öte balga. És ez nyilván nem matematika, tehát nem azt jelenti, hogy az advent nép 50%-a, vagy az Istent ismerőknek így 50%-a, de tömegek. Akiknek csak formai vallásuk van, bírhatunk mi az igazság ismeretével. Ismerhetünk mindent a Szentírásból, mindent. De ha nem féljük az Istent, és nem az ő parancsolatai szerint élünk, akkor bennünket sem kedvel az Isten, azaz nem vagyunk kedvesek ő előtte, és nem üdvözíthet bennünket. Hatalmas tanulság. De menjünk mindjárt az első történet részletre, mert itt 5 történet van megemlítve a Szentírásban. Megpróbáljuk olyan röviden áttekinteni, amennyire lehet, éppen ezért ugye nem lehet végig kitárgyalni minden egyes történetet, de figyeljük, elmondja itt a következő versekben az ige, hogy miért nem tudta őket kedvelni, miket cselekedtek azok, akiket ő nem kedvelhetett, mik voltak azok a bűnök, milyen csapdákat állított nekik Sátán, amikbe ők belesétáltak, és amik miatt az Isten nem tetszését vonták magukra. Az első, amit szeretnék megemlíteni, azt mondja a 6. versben, ugye így folytatódik mindjárt, ezek pedig példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat, amiképpen azok kívántak. Mi volt az a gonosz, amit állandóan kívántak az Izrael népe a pusztai vándorlás során? Azt mondja, hogy példáink lettek, hogy mi ne kívánjunk gonosz dolgokat. Nem fogom most az igét elolvasni, Mózes 4. könyve 11. fejezetében találhatjuk itt részletesen a történetet, a leírást, de végig látjuk ezt a pusztai vándorlás során, hogy nem egy alkalommal kívánta nép olyan dolgot, ami gonosz volt az Isten szemében. És mi volt ez? Vágyódtak vissza Egyiptomnak a húsos fazekaihoz. Ugye? Tehát vágyódtak vissza Egyiptomba. Az Isten mit adott nekik táplálékul a pusztában? Ugye adta a mannát. A manna milyen táplálék volt? Azt olvassuk, hogy amikor visszatekintett Mózes vezetésével a nép a pusztai vándorlás 40 évére, azt állapították meg, hogy nem volt közöttük beteges. Nem volt hiánybetegsége senkinek. Teljes értékű, finom táplálék volt, amit az Isten adott nekik. És hogy minősítették ezt gyakran? Nincs a szemünk előtt egyéb, csak manna. Vagy azt mondták, e hitvány eledelt útálja a mi lelkünk. Ugye különféle módon becsmérelték, és kritizálták a táplálékot, amit kaptak, és vágyódtak vissza mire? Azt mondja, mennyivel jobb dolgunk volt Egyiptomban, amikor ott voltak ugye a húsos fazekak, de ettük miket? Az uborkákat, a fokhagymákat, a párhagymákat. Na szerintetek ezek rossz dolgok? Akkor miért mondja, hogy gonosz dolgot kívántak? Most akkor hát uborka, póréhagyma, párhagyma, gondolom a párhagyma az póréhagymát jelenthet, nem tudom. De párhagyma, fokhagyma, minden ilyen finomság. Miért volt ez gonosz kívánság az ő részükről? Miért? Azért, mert nem voltak megelégedve azzal, amit az Isten adott nekik, és az ő ínyük, hogy úgy mondjam, vágyódott vissza, hiába voltak ott a legnagyobb nyomorba, de még a nyomort, meg hogy nem szolgálhatták Istent úgy, ahogy akarták, felettette velük most az a gondolat, hogy visszaidézték azokat a finom ételeket az ő gondolataikba. Szeretnék itt megállni, és egy egész rövid párhuzamot tenni. Szeretném megkérdezni, hogy a Biblia mit ír, hogy közvetlenül a Kánaán határán, mikor valóságban Isten népe majd ott áll a Kánaán határán, tehát a végidő előtt, a Kánaánba való bevonulás előtt, Isten mit ígért meg az ő népének, milyen táplálékot? Kenyerük és vizük el nem fog fogyni. Tehát a Biblia azt mondja, hogy eljön a nyomorúságos idő nem sokára, a hét csapás kitöltetik, nyomorúság lesz ezen a földön, de Isten népének az Isten ígér valamit. Mit ígér? Kenyerük és vizük nem fog elfogyni. Nem fogja ígérni a párhagymát, az uborkát, nem. Kenyerük és vizük nem fog el. Meg lesz az Istentől adott táplálékuk. De hadd kérdezzem, hogyha mi most nem tanulunk mértékletességet, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy nekünk kenyéren és vizen kellene élnünk, nem ezt akarom mondani, mert az Isten bőséggel ellát most bennünket finom, hozzánk való eledellel. De ha mi nem tanulunk most mértékletességet, és a mi ínyünk kedvesebb nekünk, mint az Isten által adott táplálék vagy bármi, szóval, hogyha mi ami ínyünk vonz bennünket, és nem tanuljuk meg a mértékletességet, ebben az időben, a nyomorúságos időnek az első részében, amikor ugye nem adhat, nem vehet, ismerjük ezeket az igéket, azok, akik nem tanulták meg az ént, a kívánságot, az étvágyat legyőzni, föl fogják adni hitüket a pillanatnyi előnyökért, bocsánat, az uborkáért, a párhagymáért és a fokhagymáért. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási dolgok ezek. És szeretném azt mondani, hogy erre ne legyintsünk, és ne mondjuk azt, hogy ó, ez apróság, majd ha ott leszek, akkor én majd meg fogok állni. Nem. Ezekre a jellemvonásokra nekünk most kell eljutni. A mértékletesség jellemvonására is. És hadd mondjam, hogy ha mi ezt nem vesszük komolyan, Sátán azokon a területeken támadja az embert leginkább, ugye ami a leginkább gyengéje. és ki fogja használni, ki használná ugye az erőtlenségünket, a gyengeségünket, és legyőznének a kísértések. Rengeteg mindent lehetne még ehhez mondani, de menjünk a második ponthoz, mert szeretném végigvenni ezt az 5 gondolatot, vagy legalábbis 4-be sűrítve. Muszáj megemlíteni, és menjünk a második gondolatra, a 7. versre. A következő figyelmeztetés így hangzik. Se bálvány imádók ne legyetek, mint azok közül némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, és felkeltek játszani. Hát ez milyen történetre utal? Ne legyetek bálványimádók. Mint ahogy megvan írva, ugye, hogy ahogy olvastuk, leült a nép, és evett, ivott, és felkeltek, és játszottak. Mire utal ez? Milyen fajta bálványimádástól óv bennünket? Megint nem keressük ki az igét, csak utalni szeretnék rá, mindannyian ismerjük az aranyborjúnak a történetét. Az aranyborjúnak a története. Szeretném megkérdezni, hogy az aranyborjú felállítására miért került sor? Miért került sor? A nép milyen környezetből jött? Egyiptomból. Mihez volt hozzászokva? Egy látható vezetőhöz, látható Istenhez, az aranyborjúhoz. És az Isten látta ezt a gyengéjüket, látta a gyengéjüket, és ezért a látható vezető iránti vágyukat ugye felhő és tűzoszlopban pótolta. Tehát ott volt a felhő és tűzoszlop, hogy lássák az Isten jelenlétét magát, hogy nem hagyta el őket. A láthatatlan Isten így mutatkozott meg előttük. De ők mihez ragaszkodtak, vagy kihez ragaszkodtak a kivonulás után? Mózeshez, a látható vezetőhöz, Mózeshez. Nem volt elég nekik az Isten látható jelenléte, ők Mózeshez ragaszkodtak. És mi történt, amikor átkeltek a Veres-tengeren nem sokkal utána? Mi történt? Az Úr felhívta Mózest 40 napra, ugye? Magához. És mi lett az alatt a nép, az alatt a néppel, 40 nap alatt? Igen. Ki, hát nyugodtan azt mondta, hogy kicsúszott a talaj a lábuk alatt, nem látták a fizikai vezetőt, és ezért mi történt? Építettek egy aranyborjút, vagy építettek, vagy csinált, mindegy, elkészült az aranyborjú, amelyek visszavezetik őket majd Egyiptomba. Szeretnék itt megint megállni, és szeretném megkérdezni, hogy ez a mennyei Kánaán határán mennyiben veszélyeztet bennünket, Izrael népének ez a csapdája, ez a tőre, mennyire veszélyeztet bennünket? Hadd mondjam, hatalmas mértékig. Hatalmas mértékig. Az Isten azt helyezi elénk, és azt mondja hatalmas figyelmeztetésül, hogy ember, embereket követni, emberi vezetőket, a legjobb vezetőt követni. Mózesnál jobb vezető, Mózesnél jobb vezető nem volt. Nem volt. Emberi vezetőt, a legjobb vezetőt is követni, lelki öngyilkosság. Lelki öngyilkosság követni a legjobb vezetőt is. És hadd mondjam, az Úr elénk helyezi az ő igéjében, hogy Kánaán határánál, mit mond? Ha Noé, Dániel és Jób lennének a maguk hitével, csak önmagukat tudnák megmenteni. Sem fiakat, sem leányokat. Pláne nem egy lelkész, vagy egy látható vezető az embereket, a rábízottakat. Nem, mindenki önmagának egyes egyedül kell majd megállni a végidő küzdelmeiben. De hadd kérdezem ezt, mikor kell nekünk elkezdeni gyakorolni? A legutolsó pillanatban? Nem, ezt nekünk most kell elkezdeni gyakorolni. És szeretnék olvasni egy-egy idézetet, amit úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos megjegyeznünk. A következő idézetet olvasom a Bizonyságtételek 5. kötetének a 214. oldaláról. A véges emberi bölcsesség nem érti meg, hogyha azokat veszi mintaképül, akik olyan sokszor nyitották meg előttük Isten szavának kincstárát, akkor biztos veszélybe sodorják lelküket. Figyeljük ezt a mondatot? Ha az ember azt veszi mintaképül, azt tekinti ugye a vezetőnek, Krisztus helyett, tehát azt mondom Krisztus helyett, mert szükség van, ugye végig szükség van ugye Isten népe között tanítókra, ez egyértelmű. De követni az ember nem követhet emberi vezetőt, mert hogyha az ember ezt teszi, mit olvasunk? biztos veszélybe sodorja a lelkét. Azt mondja, mindenki kutassa térden állva, a gyermek alázatos, befogadó szívével, de a maga szemével az írásokat, hogy megtudja, mit kíván az Úr. Akármilyen magasan állt is valamelyik lelkész Isten kegyelmében, ha később elhanyagolja az Istentől nyert világosság követését, ha nem akar kisgyermekként tanulni többé, akkor a sötétségbe és ördögi csalásokba téved, és másokat is oda vezet. Figyeljük ezt a mondatot? Lelki öngyilkosság emberre tekinteni, ami nem azt jelenti, az Isten nem a függetlenedés lelkületét akarja az ő népe között erősíteni, hanem igenis, hogy az egység lelkületét. De ezt az egységet mi kell, hogy munkálja? Az embereknek az egyéni Istentől való függése és az Istentől való vezetettsége. Hogyha mi törekszünk arra, hogy az Istentől közvetlenül vezetettek legyünk, azok között igazi egység fog kialakulni, akik igazából az Istennel való vezetést, Istentől való függést és vezetést keresik az ő életükben. Azok között egy igazi együttmunkálkodás, igazi egység fog kialakulni, amiért Jézus is imádkozott. Egy másik idézet, ugyancsak innen a 189. oldalról, ha azt akarjuk, hogy Isten fel tudjon használni minket, akkor egyéni hittel, egyéni lelki élettel kell rendelkeznünk. Figyeljük, egyéni hittel, egyéni lelki élettel. Csak azok vannak most biztonságban, akik teljesen az Istenben bíznak. És még egy idézetet szeretnék felolvasni, és ez lesz az utolsó idézet, amit ezzel kapcsolatban olvasnék, de muszáj felolvasnom, mert annyira fontosnak tartom a bizonyságtételek második kötetében. A következőt olvasom. Nem lehet ürügyük sem a fiataloknak, sem az öregeknek arra, hogy másokra bízzák az életüket. Figyeljük, nincs mentség. Nem lehet másra bízni, amire se fiatal, se idős. A keresztény életben, és ezt figyeljük ezt a mondatot, a keresztény életben és a keresztény hadviselésben nemes önállóságra van szükség. Nemes önállóságra. Férfiak, nők, fiatalok, Isten erkölcsi bátorságot, töretlen céltudatosságot, határozottságot, lelki erőt, kitartást, önálló gondolkodást vár el tőletek, mely nem egyszerűen átveszi a mások állításait, hanem maga néz utána, mielőtt elfogadna vagy elvetne valamit, mely szemügyre veszi, mérlegeli a bizonyítékokat, és imában az Úr elé viszi ezeket. Hadd mondjam, rengetegféle hatásnak vagyunk kitéve. Ha nem is kimondottan vezetők, lelki vezetők, de emberek, akikre felnézünk, emberek ezt csinálják, ide mennek, oda visznek, akkor mi is csapódunk, vagy megyünk. Nem lehet követni egyetlen egy embert sem. Mindent magunknak megvizsgálni, az Isten bölcsességét kérni, hogy helyes vagy helytelen, jó vagy nem jó, és csak kizárólag az isteni vezetést elfogadva tenni egyetlen egy lépést is. Nem biztonságos másokra hallgatni, hanem az Istent kérjük meg, ő minden élethelyzetben, a legkritikusabbtól kezdve, a legegyszerűbb élethelyzetig is mindenben ad nekünk tanácsot. Hadd kérdezzem meg, miért bizonytalan dolog, és miért óriási veszély, ha én valakit követek, nem önállóan gondolkodom, mit mond? Mit olvastunk? A keresztény hadviselésben nemes önállóságra van szükség. Ha nincs önálló látásom, ha nincs igazából egy olyan vezérfonal az életemben, hogy az Istenre hagyatkozom, és az ő igéje vezet engem, ha nincs meg ez az önálló gondolkodás, akkor miért veszélyes? Miért veszélyes? Azért, mert az ember abban a pillanatban, ha nincs előtte az az ember, akire felnézett, akármilyen oknál fogva, nem kérheti ki a tanácsát, vagy meghalt, vagy elutazott, vagy bármi történik vele, abban a pillanatban nem tud az ember tájékozódni. Nem szokta meg az önálló gondolkodást, és onnantól kezdve a legbizonytalanabb emberek egyikévé fog válni, és csapódik ide-oda. Tehát nem lehet embert, nem lehet bizonytalan embert követni. Egyes egyedül az Isten tudjuk követni. Ez az egyedüli biztonság itt a végidő legnagyobb próbái és legnagyobb csalásai közepette. Hadd mondjam, Sátán mindent meg fog próbálni. Ezt az egyet tudhatjuk, mindent meg fog próbálni, hogy bennünket eltérítsen. őtőle, Krisztustól, de egy dolgot szeretnék mondani. Ezeknek a csalásoknak nem kell, hogy mi áldozatul essünk. Nem szükséges, hogy áldozatul essünk, mert Isten gondoskodott védelemről a mi számunkra, de ehhez személyesen őt kell keresnünk, és tőle várni az erőt. Nézzük meg a következőt, olvassuk el a 8. verset. Se pedig ne paráználkodjunk, mint azok közül paráználkodtak némelyek, és elestek egy napon 23 000. Hadd kérdezze meg, mire utal vissza ez a történet? Mire utal vissza ez a történet? Itt talán olvassuk az igét, Mózes 4. könyve, 25. fejezet, 3. versét. Mikor pedig Sittimben lakozott Izrael, kezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert hivogatták a népet az ő isteneik áldozataira, és evett a nép, és imádta azoknak isteneit. És odaszegődött Izrael Baál Peorhoz, az Úr haragja pedig felgerjedt Izrael ellen. Mit olvasunk? Ugye itt a moábiták, ugye ez még Bálám tanácsára, elkezdték a népet hivogatni, Izrael népét, az ő kultikus paráznaságaikkal egybekötött bálvány áldozati Isten tiszteleteikre. Hivogatták a népet. És mi történt? A nép vonzódott ehhez, oda ment, bűnbe estek, és az Úr haragja felgerjedt az ő népe ellen, és ember tömegeket kellett az Úrnak elpusztítania. A csapás, ugye, ami ezt a hatalmas bűnt követte, amelybe Izrael népe beleesett. Egy idézetet így olvasok a pátriárkák és prófétákból, akik harcban győzelmet arattak ellenségeik felett, pogányasszonyok ravassága által szenvedtek vereséget. Szeretném megkérdezni, hogy ez a veszély, amiről itt olvastunk, amiről itt a Biblia ír, szerintetek bennünket veszélyeztet ez a helyzet, vagy nem veszélyeztet? Ez veszélyeztet, vagy nem? Erre azt mondhatnánk, hogy ó, hát annyi minden veszélyeztet, de hát ez, hát azért így, hát azért ez nem, azért ez nem, a mi életünkre annyira nem vonatkozik, menjünk inkább a többire. De hadd mondjam, hihetetlenül komoly veszedelem van ebben, és méghozzá mi a figyelmeztetés ebben? A figyelmeztetés a következő ebben. Talán olvasok. Az idő rövidsége miatt inkább olvasnék néhány idézetet, a Pátriárkák és Proféták című könyvből figyeljük az idézetet. Sátán igen jól ismeri az emberi szívet, melyen munkálkodik. Ismeri, mert pokoli igyekezettel ezt tanulmányozza évezredek óta minden jellem legsebezhetőbb pontját. Ahogy az idők végéhez közeledünk, és Isten népe a lelki Kánaán határain áll, Sátán megkettőzi erőfeszítését, hogy megakadályozza annak elfoglalását, minden léleknek tört vet. Utána a következő mondat, Isten azt kívánja mai népétől, hogy éppen úgy különüljön el szokásaiban, erkölcsében és elveiben a világtól, mint annak idején Izrael. Azért itt nem tudom megállni, hogy ne álljak meg egyetlen egy gondolat erejéig. Hadd kérdezzem meg, milyen a világnak az erkölcse e tekintetben manapság? Milyen a világ erkölcse? Azt hiszem, hogy erről már nem lehet mit mondani. Szóval amilyen a Lót napjaiban volt. Szóval kevés, nem tudom, ki lehet-e még olyasmit találni, a bűnnek olyan mélységeit, ami ezen a téren jellemzi a világot. És most figyeljük ezt a következő gondolatot, amit olvasok, mindennek hátterén. Hosszú és a világ előtt ismeretlen folyamat megy végbe egy keresztény lelkében, mielőtt nyilvános bűnt követ el. A tisztaságból és szentségből nem egyszerre zuhan alá a romlottságba, a bűnbe és a gonoszságba. Szemlélés által változunk el. A tisztátalan gondolatokkal foglalkozó ember lassan odáig jut, hogy kívánatosnak ítél oly bűnöket, amelyektől azelőtt irtózott. Figyeljük! Szemlélés által változunk el. Ha szemlélünk dolgokat, beengedünk a gondolatunkba, és hadd mondjam, manapság nem kell keresni, hogy na mit engedhetnék be, milyen rosszat a gondolatomba, hanem inkább azt kell keresni, hogy hol van még olyan terület, ahol nem áramlik be az ember gondolatába valami gonosz. És ha azt mondjuk, hogy ó, hát ezt nézem, vagy foglalkozok, hogy á, de rám úgysem hat, hadd mondjam, nem igaz. Az emberre minden hat, amit beenged a gondolatába. És azok, amikről azt gondolunk, hogy ó, hát ez bennünket nem érint, ha foglalkozunk vele, egy idő után nem fogunk irtózni azoktól a dolgoktól, amit első pillanatban utálatosnak és bűnnek tartottunk. Hadd mondjam, változik az ember, szemlélés által változik el. Ha volt idő, amikor nagyon komolyan kell ezt venni, hogy amik csak tiszták, nemesek, ha van valami erény, ezekről gondolkodjatok, akkor az most van. Hihetetlen nehéz kizárni a világot a mi gondolatainkból. Hihetetlenül nehéz ezt megvalósítani a mai világban, mert minden ebbe az irányba hat. Az embert ezen a területen megfertőzni, az erkölcsi mércét alábszállítani, és az ember egy idő után már maga sem fogja bűnnek tartani, amit korábban annak tartott. Mert hozzászokik a gondolathoz, hozzászokik a látványhoz. Sátán szoktatni akarja az embereket, szoktatja. És amikor hozzászoktatta őket, akkor nyert ügye van. Igen, hosszú folyamat zajlik, addig, amíg valaki nyilvános bűnbe esik. De valóban azt lehet mondani, hogy az Istent kell kérnünk, hogy nehogy ezek a gondolatok gyökeret, azaz kerüljük el... Bocsánat, jobb szavait szeretném idézni. Szövetségre léptem szemeimmel, ugye, hogy hajadonra nem ügyelek, nem tekintek. Tehát szövetségre lépni a szemeinkkel, a fülünkkel, hogy semmi olyat nem engedünk, nem nézünk, ami bennünk ezeket a gondolatokat ébreszteni vagy erősíteni. A következő, amit szeretnék megemlíteni, és talán utolsóként szeretném megemlíteni, a 10. verset, mert a 9. versnek a tanulságait bizonyos értelemben már megemlítettük a 9. verset, hogy a Krisztus se kísértsük, amint közülük kísértették némelyek, és elvesztek a kígyók miatt. Ugye itt megint a táplálék miatti lázadásról van szó ebben a Biblia versben, és talán azért még csak egy gondolatot itt ennél a 4. gondolatnál is azért álljunk meg. Utána az Isten mit csinált, ugye? Jöttek a kígyók, ugye a nép elégedetlenkedett, ugye akkor jöttek a kígyók, az Isten megmutatta nekik, hogy igen, szóval most gondoljátok végig, 40 évig a kígyók nem martak meg benneteket, most ezt tettétek, én csak egy pillanatra engedtem el az én védelmező kezemet felőletek, megmartak a kígyók. Szóval az Isten megpróbálta a népet gondolkodásra bírni, és az Isten volt olyan is, ugye emlékszünk rá, hogy amikor fűrjeket adott a népnek, húst adott, ugye azt is milyen csapás követte. Tehát igen, az Isten, és egyetlen egy gondolatot szeretnék itt csak megemlíteni. Az Isten sokszor, amikor az ember valamit kíván, valamiért követelőzik az Istennél, az Isten van, amikor megengedi a rosszat az ember életében, amit pedig ő nem adott volna meg. De ha az ember kitart makacsul valamihez, az Isten van, amikor megengedi. És miért? Hogy az ember meglássa azt, hogy milyen iszonyú következménye van annak, amikor az ember olyan dolgokat kíván, ami nem az Isten akaratával megegyező. De menjünk az utolsóra, a 10. verse. Azt mondja, se pedig ne zúgolódjatok, amiképpen ő közülük zúgolódának némelyek, és elvesztek a pusztító által. Itt vajon melyik történetet idézi fel Pál apostol, a Szentírás melyik idézetre, melyik ószövetségi történetre hivatkozik vissza? Itt a 12 kémnek a történetére, amikor ott állnak a Kánaán határán, és Isten be akarja őket vezetni az ígéret földjére, és kimegy a 12 kém, és visszajönnek azzal, 10 kém mit mond, hogy nagyon jó ez a föld, de bevehetetlen. 2 mit mond, ugye Józsué és Káleb, hogy az Úrnak, ha kedvetelik bennünk, figyeljük, kedvetelik bennünk, ugye ha az ő parancsolatait cselekesszük, ugye, és őt féljük, ugye akkor bevihet bennünket. A 10 kém fellázítja ugye az egész népet, az egész sokaságot, és odáig jutnak, hogy meg akarják ölni, ugye Mózest és Áront és Kálebet, és mindenkit meg akarnak ölni, visszamenni Egyiptomba. Erre az Isten mit mond? Jó, akkor vándoroltok a pusztában, nem kell, hogy elessetek, ugye, amitől féltek, ami pedig nem következett volna be, akkor vándoroltak a pusztában. Ennek a nép örült, hogy nem kell fölmenni? Nem örült. Akkor mit csináltak? Megint elkezdtek zúgolódni. Tehát a zúgolódás, a zúgolódó lelkület, amikor nem jó az, ami van, amikor az ember elégedetlenkedik, zúgolódik az élet helyzetek miatt. Hadd kérdezzem meg, hogy a zúgolódás az a körülményekből fakadó magatartás, vagy pedig egy jellemvonás, egy alapjellemvonás. Egy alapjellemvonás. Nem amiatt zúgolódik valaki, mert most éppen tényleg a körülmények olyan nehezek, és hát azért most jogos a zúgolódása. A zúgolódásra soha nincs mentség. A zúgolódás az egy jellemvonás. Az elégedetlenségnek a jellemvonása, ez a zúgolódás. És a népet ez jellemezte rengeteg élethelyzetben, ebben a helyzetben is. Nézzük meg, hogy szerintetek ki volt a legnagyobb kárvallottja ennek a lázadásnak? Ki volt a legnagyobb kárvallottja ennek a lázadásnak, amit a tíz kémit művelt, és fellázította a népet? Mózes, ugye Józsué, Káleb, tehát ugye az őszinték, akik bemehettek volna ugye most az ígéret földjére, és ugye véget ért volna minden nyomorúság. És ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy idézetet, a Pátriárkák és Proféták című könyv 421. oldaláról. Figyeljük ezt az idézetet. A végzés, hogy Izrael 40 évig nem mehet be Kánaánba, keserű csalódás volt Mózes, Áron, Káleb és Józsué számára. Mégis egy szó zúgolódás nélkül fejet hajtottak az isteni döntés előtt. Pedig rájuk rótta ez a legnagyobb terhet. És mit mond? Egy szó zúgolódás nélkül elfogadták az isteni végzést. Azok viszont, akik kevéssel ezelőtt még panaszkodtak Isten bánásmódjára, és kijelentették, hogy visszatérnek Egyiptomba, most, hogy elvétetett tőlük az áldás, fennhangon siránkoztak. Nagyon érdekes itt a további idézet is, de gyakorlatilag csak ezt a lényeget szerettem volna kiemelni ebből, hogy igen, a zúgolódás hatalmas bűn, amikor az ember nincs megelégedve, amikor az Isten megenged nehézségeket, vagy próbákat az életemben, vagy bármilyen körülmény közé kerülök, és zúgolódok, az az Istennek a mérhetetlen megszomorítása, mert nem hiszem el, és nem fogadom el, hogy a próbákból is jó kimenetelt akar nekem adni, és ki tud a legnehezebb, a legveszedelmesebb helyzetből is hozni engem, és az ő dicsőséges tervét akarja megvalósítani az én életemben. Igen, zúgolódtak, ne zúgolódjunk, mint némelyek, ő közülük olvastuk, és elvesztek a pusztító által. Tehát milyen tanulságokat vonhatunk le, mi az az öt tanulság, amire okvetlenül oda kell figyelnünk. Ugye az egyik a mértékletesség. Ne kívánjunk olyan dolgokat, tehát győzzük le a kívánságot, és elégedjünk meg azzal, amit az Isten ad, és legyünk mértékletesek, mert az Isten pontosan tudja, hogy miért figyelmeztet bennünket ugye a végidején erre. Azon kívül pedig csak a szombatiskolának a gondolatait is szeretném megemlíteni, amikor ott felsorolja Péter apostol, hogy milyen jellemvonásokat ugye ragasszunk ugye egymás után ugye a mi jellemünkbe, akkor mit mond? Ugye legyen a mértékletesség, és utána a tűrés. Tehát ugye előbb van, Ellen White azt írja, előbb van a mértékletesség, és utána a tűrés. Egy mértéktelen ember soha nem lehet majd béketűrő ember. Így van. Tehát ez az egyik. A másik, amit megemlítettünk, és hatalmas tanulság, hogy emberi vezetőkre ne nézzünk. Az Istentől függjünk, az Isten legyen a mi vezetőnk. Emberre soha ne tekintsünk. A hit életünket nem bízhatjuk emberre, egyes egyedül az Istenre. A harmadik óriási tanulság volt, hogy őrizkedjünk minden tisztátalan és rossz befolyástól, ne engedjük, hogy a lelkünket mérgezzék, ne engedjük be, ne foglalkozunk ezekkel a gondolatokkal. Kérjük az Istent, hogy gondolati szinten is szabadítson meg bennünket ezektől a tisztátalan gondolatoktól, melyet mérje tud az ember süllyedni olyan dolgokba, amiket kezdetén tökéletesen értett és látott, hogy helytelen dolog. Ne kísértsük az Istent, ne zúgolódjunk, ne legyünk hitetlenek abban, hogy bármit meg tud cselekedni a mi életünkben, és legyünk megelégedettek, ne zúgolódjunk, tudva, hogy mindent azért enged meg a mi életünkbe, hogy a mennyei Kánaánba be tudjunk érkezni. És éppen ezért semmi miatt ne zúgolódjunk, hanem örömmel és hálásan tudjuk fogadni a legnagyobb nehézségeket, a legnagyobb próbákat is. És befejezésül a záró igeverset szeretném felolvasni a Korintusi első levél 10. fejezetéből, a 11. és 12. vers így hangzik. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. És most jön az az ige, amire nagy hangsúlyt szeretném helyezni. Azért, aki azt hiszi, hogy áll, meglássa, hogy el ne essék. Ha bármelyikünk is úgy áll hozzá ezekhez a kérdésekhez, hogy hát engem ez nem veszélyeztet. Én ilyen vagy olyan nem, én ki fogok tartani, én majd akkor így úgy. Ha valaki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát mivel kell számolnunk? Az emberi természetünk gyarlóságával, esendőségével. Ne gondoljuk, hogy mi nem vagyunk kitéve ezeknek a kísértéseknek, és ezek a veszélyek nem fenyegetnek bennünket. Az Úr nem véletlenül küldi ezeket az üzeneteket azoknak, akikhez az időknek vége elérkezett. Én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor ezekről olvasunk és gondolkodunk, az egyik, amit kívánok, hogy ne féljünk. Ne féljünk és ne rettegjünk, mert Sátán legyőzött ellenfél, ami kísértünk, legyőzött ellenfél. Istennek van hatalma a kígyót, a nagy ravaszt, a nagy csalót, ami lábunk alatt is megrontani. Van hatalma hozzá. Ne féljünk és ne rettegjünk. Egy dologtól féljünk és rettegjünk. Nehogy önmagunkban bízunk, és nehogy az Istennel való összeköttetésünk megszakadjon egy pillanatra is, mert csak addig vagyunk biztonságban, addig 100%-os biztonságban vagyunk, amíg ő mellette vagyunk. Mert akkor felismerjük a ő általa a kísértőnek a csapdáit, és ő általa erőt tudunk kapni, hogy le tudjuk győzni ezeket a kísértéseket, ezeket a bűnöket. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mindannyian győzők legyünk, hogy mindannyiunknak látó szemünk legyen, a szemgyógyító ír által megvilágosított szemünk legyen, hogy felismerjük a kísértőt bármilyen formában közeledik hozzánk, és szívem mélyéből kívánom, hogy győzők lehessünk mindannyian. Amen.
Szombat délelőtti Isten tiszteletünket a 229-es számú énekünk első, második, majd imádság után a harmadik, negyedik versével zárjuk. A 229-es számú énekünk első és második versét énekeljük. Most pedig, akik megtehetik, azokkal együtt leborolva imádkozunk, a többieket megkérem, hogy maradjanak el.
Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, Köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked a te igédért, a te szavadért, amelyben folyamatosan küldöd mi hozzánk a figyelmeztető üzeneteket, de egyben bátorító üzeneteket is. Köszönjük neked, Istenünk, hogy figyelmeztetsz bennünket azokra a csapdákra, azokra a veszélyekre, amelyek a mi utunkban vannak, amelyeket Sátán elhelyez a mi utunkba azért, hogy megakadályozzon bennünket az örök életre való eljutásban. De ugyanakkor teljes szívünkből köszönjük neked, Istenünk, a bátorítást, hogy mi te benned megbízhatunk, te minden veszélyben, bajban meg tudsz bennünket óvni, te rá tudsz világítani Sátánnak a cselvetéseire, és erőt tudsz adni a győzelemhez. De köszönjük, hogy rávilágítasz arra, hogy ez csak a veled való élő összeköttetés által lehetséges. Köszönjük, hogy neked hatalmad van arra, hogy bennünket győzőkké tegyél. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy mi valóban kinyújtsuk a mi kezünket te utánad. Beismerjük azt, hogy magunktól hiába fogadkozunk, hiába próbálnánk meg az összes erőnket is összeszedni, hogy meg tudjunk állni, bukásra vagyunk ítélve, hiszen Sátán sokkal hatalmasabb nálunk. De köszönjük, Istenünk, hogyha mi te benned bízunk, nem magunkban bízunk, hanem te reát helyezzük a mi élethelyzeteinket, ügyeinket, és minden kísértésben téged hívunk segítségül. Köszönjük, hogy te csodákat cselekszel a mi életünkbe, és elvezetsz majd bennünket önmagadhoz, hogy téged majd színről színre láthassunk. Köszönjük neked, Istenünk, a te igéidet, és arra szeretnénk kérni, hogy te helyezd a szívünkre, a lelkünkre, mindannyiunknak azokat a gondolatokat, amelyekre leginkább a mi szükségünk van, és leginkább szükségünk van, és ne engedd, Istenünk, hogy ezek a gondolatok úgy múljanak el a mi szívünkből, mintha nem is szóltad volna ezeket hozzánk. Istenünk, kérünk téged, adjad, hogy a te igéd örök életre termő gyümölcsöt eredményezhessen a mi életünkben. Amen.
Megkezdett 229-es számú énekünk 3. és 4. versszakát énekeljük.